Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Autóval bejárjuk Ausztráliát, Melbourne, Sydney, Canberra, Ayers Rock, mindenhová elmegyünk, legalábbis említés erejéig biztosan, mert hát annyi sok érdekesség van, hogy hát teljes egészében bebarangolni nem hogy egy műsor, hanem az egész év összes műsora se lenne elegendő. Amikor azt kérdezték tőlem, hogy hát akkor Ausztráliában mindent láttál-e, hát azok se látnak mindent, akik ott élnek, mert olyan hatalmas területről van szó. Egyébként 26-27 millióan élnek egy akkora területen, ami egy kontinensnyi ország, úgyhogy azért nincsen nagy népsűrűség. De ezt érezni is például, én Sydneyben azt éreztem, hogy hát azért kevesebben vagyunk, mint New Yorkban jóval, tehát nincs az a zsúfoltság dolog, és kedves barátom mesélte éppen azt a történetet, hogy ott van ugye a londoni Hyde Parknak megfelelő park is Sydneyben, ahol sétálgatnak az emberek és pihengetnek napközben, majd este ellepik az oposszumok meg a mindenféle madarak, akik kukáznak, tehát nagyon hamar az ottani élővilág is felzárkozik az új vívmányokhoz, mint például a mesterséges park és mindenféle más, és kihasználják a lehetőséget, hogy ott aztán finom ennivalóhoz juthassanak. De hát vannak olyan hatalmas területek, amelyeken még tényleg uralkodnak az állatok. És az is érdekes, hogy Ausztráliában, amikor az első betelepülőkkel érkeztek állatok, hogy azok mennyire átvették sokszor az uralmat. Tehát a vadtevék például, majd még a műsor második felében lesz szó a vadtevékről, hát rengeteg van vadtevéből már, és azok itt is úgy behozták. Az ilyen vadkutyák, meg a dingók, azok pedig olyan nagy gondot okoznak, meg annyit vadásznak, hogy sokszor ritkítani kell őket, meg létezik egy nagy dingókerítés. De hát az állatok, érdekes állatok, veszélyes állatok, hát Ausztrália ez tényleg híres erről, és van óriás medúza is, meg olyan medúza is, amelyik ilyen majdnem mint a kocka alakú lenne, és rendkívül keményen oda tud csípni, úgyhogy ecet állítólag, kedves barátom azt mondta, hogy ecetet kell használni, és akkor az jó lehet. De hát attól még nem szabad, hogy megrettenjünk Ausztráliától, mert olyan sok érdekesség vár minket. Vannak felhőkarcolók is, főleg egyébként Melbourne-ben vannak felhőkarcolók, Sydneyben is találunk nagy magas épületeket, ott találunk egy olyan helyet, ahol a tenger élővilágát is megmutatják nekünk egy múzeumban. A gyarmatosításkori épületek jellemzőek még, tehát az 1800-as évek jellegzetes épületeit láthatjuk, és keverednek egy kicsit a modern felhőkarcolókkal. Nem az a hely azért Ausztrália, hogy tömegével lennének azok a sikátoros utcáskák meg a macskakövess részek, amiket mondjuk Dél-Olaszországban megszoktuk, hát ilyen nincsen. Nagyobb, szélesebb utak, utcák vannak, mennek rajta a buszok, gyarmatosításkori épületek vannak, felhőkarcolók, meg hát parkok is vannak azért bőven. És kétségtelenül igaz az, hogy Ausztrália modern történelme 1788-ban kezdődött, amikor befutott a mai Sydney területére az első flotta, és több mint 700 elítéltet hoztak ide, mert hogy Nagy-Britannia így oldotta meg a túlzsúfolt otthoni börtönöknek a problémáját, és hát sokan azt hiszik, hogy hát Ausztráliát gyilkosok népesítették be egykoron, de nem, mert hogy valójában a fegyencek többsége az piti tolvaj volt, én ennek utána olvastam, meg még történelem szakon tanultunk is Ausztrália történelmében sok mindent erről, és hát nagyon szigorúak voltak a büntetések. Hát még emlékeztetünk, hogy a korabeli magyar törvények is a tyúklopást is sokszor halállal büntették, és hát itt is akár egy kenyérdarab vagy egy csirke ellopásaért valaki 7 év ausztráliai deportálást kaphatott. És volt olyan hely is, ahol meg olyan szigorú büntetetre volt, ahova csak visszaesőket küldtek. Úgyhogy ez kétségtelenül benne van Ausztrália múltjában, és hát vannak olyan részek, amik történelmi emlékhelyek, és túrákat is lehet tenni errefelé. Nagyon érdekes az, hogy hát tényleg Ausztráliában milyen furcsa képződmények vannak. Létezik egy olyan tó például, közvetlenül az óceán partján, aminek a színe nem kék, nem zöld, nem is türkiz, hanem élénk neon színű, ilyen rágógumi rózsaszín inkább. És ez is olyan, hogy azt gondolták a kutatók, hogy valamilyen optikai csalódás, mint amikor kacsacsőrű emlőst először láttak Európában, azt hitték, hogy hódból, meg kacsából összevarták, és egy nagy átverés, mert ugye preparáltat küldtek el Londonba, a Természettudományi Múzeumba. Hát nem, tényleg van rózsaszín tó. És hogyha kiviszünk egy vödör vizet a tó közepéről, a víz a vödörbe is pontosan olyan rózsaszín marad. Egyébként A tó rendkívül sós, tízszer sósabb, mint az óceán. És ebben a környezetben csak speciális mikroorganizmusok élnek meg itt Ausztráliában, és létezik egy alga, meg egy halófil, egy csókedvelő baktérium, és ezek a fura lények, ezek bétakarotint termelnek, hát ugye a bétakarotin van a sárgarépában is, az is attól ilyen sárgás, és azért termelnek ilyet, hogy megvédjék magukat az egyébként keményen tűző naptól, és ezt a tavat emiatt ezek a baktériumok, ezek befestik ilyen rózsaszínre. És a tó egyébként biztonságos a fürdőzésre, de már nem engedik. Hát régen be lehetett menni gond nélkül, de most már a turisták úgy nézhetik meg, hogy mondjuk helikopteres túrával a levegőből meg lehet csodálni. Úgyhogy ez érdekes. Meséltem Ausztrália történelméről. Ausztráliában volt aranyláz is. Hasonlóan, mint Kaliforniában, itt is jöttek az arany után kutatók, és hát velük jöttek mindazok, akik az infrastruktúrát akarják építeni. És hát volt olyan is, amikor meg kalandorok, meg banditák uralták Ausztrália egy részét. Úgyhogy érdekes Ausztrália történelme. Az őslakók, az aboriginálok kevesen maradtak meg egyébként, hiszen a gyarmatosítás időszakában azért nagyon sokan életüket vesztették. És az biztos, hogy Ausztrália történelme is rendkívül egyedi. Az ausztrál konyha is olyan, hogy nincs párja, de a tipikus dolog, amire azt mondom, hogy ausztrál, és akkor nem tudom, mint Olaszországban legyen mondjuk pizza, vagy makaróni, vagy bármi más, amire azt mondjuk, hogy olasz tészták, olasz cappuccino, vagy klasszikus ételek, vagy kürtös kalács itt nálunk. Hát nos, az ausztráloknál van kenguru burger, van emu burger, hamburger, sok mindenből csinálnak, sok mindenből csinálnak steaket, van kenguru steak is, és az is érdekes, hogy az aboriginál konyhának is vannak érdekes fogásai, például vannak hatalmas, fehér, lédús lepkelárvák. A lepkének a lárvái, egy bizonyos lepke típusnak a lárvái, ezek faágakban élnek, és amikor a sivatagban az őslakosok megéheztek, akkor kikaparták a fából ezeket a lárvákat, és élve megették őket, és az íze állítólag olyan, mint a tojás sárgája, és hogyha a faszénen pedig enyhén megpirítják, akkor meg olyan, mint a mogyoró. Én nem ettem ilyet, mert ez nem azért, mert így féltem tőle, hanem ez nem nagyon kínálgatják, ezt igazából csak mesélik, és mondják, hogy na, ilyen is van. Ennél az éttermek azért közhelyesebbek, bár hozzáteszem, azért itt is vannak meglepőek, amiről meséltem. Legexotikusabb, amit itt tettem, az emu burger, meg a kenguru burger volt, és egyébként pedig a klasszikus Amerikában is megszokott fogásokból volt bőségesen nagyon sok itt Ausztráliában. De hát magyar étterem is van ugye Sydneyben, vannak olasz éttermek is, tehát igazából mindent megkapunk nagyjából, úgyhogy nem kell aggódnunk. Érdekes az, hogy Ausztrália közepe egy hatalmas olyan sivatag, ahol bokrok sokasága van. Hát az őslakosok azok jól tudnak tájékozódni, és az is érdekes, hogy 1000 kilométert is tudnak gyalogolni a víztelen sivatagban, és képesek erre. Hát most már nyilván kevésbé, de régen képesek voltak. Azért víz mindig legyen nálunk, hogyha autózunk Ausztráliába, bár hozzáteszem, azért néhol vannak kocsmák, megállóhelyek, de hát van azért óriási terület, ahol semmi sincs szinte, és csak megyünk az autóval, tehát fel kell készülni alaposan egy ilyen túrára. Melbourneben vannak mindenféle izgalmas üzletek, sikátorok, úgyhogy Melbourne és környéke, az idevezető nagy óceán út, az megéri a látogatást. Sydneyben az Operaház, meg a híres híd, a Harbour Bridge, meg hát itt van a Kék Hegység, a Blue Mountains, a Kék Hegyek, tehát ez tényleg egy kirándulásra csábítja az ide látogatókat, ide érdemes elmenni, és a töltsérháló spókot pedig kiállításon nézzük meg, mert sokkal jobb, mint hogyha mi találkozunk velük. A Nagykoralzátonynál pedig a kazuárokat leshetjük meg szervezett túrán, és van olyan kis sziget, ahol trópusi a hangulat, meg hát búvárkodni érdemes mindenképpen a korallok között. sok a cápa. Tehát még a Maldív-szigeteken is vannak cápák, de nem nagyon hallottam arról, hogy ott rátámadtak volna emberre. Én is úsztam cápával is, hogy nem úgy, hogy szervezett formában, bár hozzáteszem, ilyen is van, mert a szett cápával lehet szervezett formában is úszni, de pörölt cápa úszás is van, az meg a Galapagos-szigeteken. De itt azért Ausztráliában óvatosnak kell lenni, mert itt egy kicsit vadabbak a cápák, ráadásul a nagy fehér cápa is megfigyelhető, és le lehet menni egyébként ilyen hatalmas ketrecekkel, és ide is szerveznek ilyen leseket. Úgyhogy ez is érdekes. Tehát a nagy korallzátony világa az egyszerre egy kicsit rémisztő, meg egyszerre elképesztő, és egyszerre nagyon vonzó. Pingvinek is vannak Ausztráliában, és ez is furcsa. Én ugyan nem láttam itt pingvineket, de kedves barátom mesélte, hogy sok pingvin van egyébként itt Ausztrália déli területén. Hozzáteszem, pingvinek nem csak sarkvidéken élnek, a Galapagos-szigeteken is vannak pingvinek. Bartolomé-szigeténél úsztam pingvinekkel együtt, és az apró termetű pingvinekből rengeteg volt, és ott úszkáltak az öbölbe, ahol a turisták is fürödhettek. Hát hozzáteszem, azért a Galapagoson sincsen annyi turista itt Bartolomé környékén, hogy nagyon zavarjuk a pingvineket, de tehát vannak egyenlítő környékén is pingvinek, vannak Dél-Ausztráliában is pingvinek, egyébként láttam az egyik Hawaii-szigetnél is pingvineket, tehát pingvinek sok helyen vannak, nem csak a fagyos vidékeken egyébként. Még van olyan hely, ahol bálnales is van Ausztráliában, tehát akár ezt is kipróbálhatjuk, bár hozzáteszem, szerintem Ausztráliában talán a legérdekes a természeti élmény, amikor a középső vidékeket felfedezzük. Tehát a nagyvörös szikla környékét, ezt a sivatagos részt, az itteni hatalmas autós utazásokat. Lehet lakóautót is bérelni. A végtelen ausztrál belső vadvidék, ugye az Outback, így mondják a helyiek, hát azért ez nem játék. Van egy nagyon fontos idézőjeles törvény, tehát ilyen szokás, hogy ha a sivatag közepén elromlik az autó, vagy kifogy az üzemanyag, akkor tilos elindulni gyalog segítségért. Mert hogy egy autó ugye hatalmas, és éjszaka akár itt valami kis minimális folyadék lecsapódik, itt valahol összeszedhetjük azt az autóról. A mentőhelikopterek azért nagyobb az esély, hogy mondjuk egy-két naponta azért arra járnak, és amikor arról van szó, hogy hát Ausztrália középső vidékén valami tragédia történik, akkor majdnem mindig az a gond, hogy a turista pánikba esett, és elgyalogolt az autótól, aztán nagyjából pár óra alatt a 45 fokos hőségbe kiszáradt. Tehát ezt nem szabad. Az ausztrál utakon sokszor találkoztam hatalmas, nagy, óriás kamionokkal, de úgy képzeljék el, hogy van egy hatalmas kamion, és még van 4 pótkocsi. Tehát mindegy óriás vonat, aminek nincsen olyan szerkezete, hogy a sinem tudna menni, hanem megy rendesen az aszfaltozott úton. 53 méter állítólag egy ilyen, és 200 tonnás. Na, ami viszont fontos, hogy akkor mindig lassítsunk, amikor egy ilyen monstrum szembe jön velünk, mert az utak közül van, ami ilyen kétszer-kétsávos, vannak nagyobb utak, vannak nagyobb autópályák, de a belső sivatag részeken is vannak ilyen hatalmas, óriási valamik, és amikor meglátunk egy ilyet, akkor legcélszerűbb lelassítani, és egy kicsit arrébb menni, sőt, akár meg is lehet állni, de ennek az az értelme, hogy ha kis autóval vagyunk, akkor ezeknek a menetszele, amivel így megdob minket, hogy hát olyan is előfordult már, hogy emiatt belement jobb oldalon a bozótosba az autó. Tehát amikor ez velünk szembe jön, és akkor azért nyomja neki a gázpedált, akkor le kell húzódni óvatosan, és hát meg kell adni azt a jogot, hogy ő menjen, mert sokkal nagyobb, az biztos. És hát tény is való, hogy olyankor előzgetés sem érdemes, amikor ilyet látunk, bár hozzáteszem, Ausztráliában azért az előzgetés az nagyjából nem a megoldatlan történet, mert alig vannak autók, főleg itt a nagy sivatag részeken megyünk, aztán néha látunk egy-egy szembejövő autót. A koalák közül, mint említettem, van olyan koala, hogy megengedik az állatkertbe, hogy megsimogassuk és beültessük az ölünkbe, de egyébként a vadkoala, hát azt nem szabad simogatni. Egyébként a koalák eukaliptusz levelet esznek, és ez nagyon alacsony tápanyagtartalmú, ráadásul a többi állatnak mérgező, úgyhogy emiatt aztán, ha még van eukaliptusz, addig van koala is, és rengeteget alszik. Tehát így naponta 20-22 órát alszik, tehát egy 2 órát van ébren a koala. És ilyen kellemes bódulatban állítólag, hogy a kábítószer tartalma van ennek az eukaliptusznak, vagy olyan jellege van a felfogyasztásának. Hát a koala mindig boldog, tehát ugye a világ legboldogabb állata, azt mondták itt nekem a koala maci, mert hát eszik valamennyit, és aztán jól érzi magát. De nagyon érdekes az is, hogy hát kicsi az időszakuk arra, amíg ők partnert találjanak maguknak. Hát gondoljanak bele, hogy a 22 órát alszunk, 2 órát vagyunk ébren, hát legalább 1 óra kell, hogy együnk. Hát 1 óránk van arra, hogy partnert találjunk, hát ez nehéz. Ez már kihívás a koalának is. És a koala emiatt hát nagyon durva, de harcol a másik koalával, ha végre talál egy nőstényt. És kevés az ideje, úgyhogy ezt meg akarja szerezni. Emiatt viszont nagyon furcsa, hogy milyen hangot adnak a koalák, amikor verekednek. És ilyen mély, hörgő, ilyen démoni, sátáni hangon ordítoznak a koalák egymással, és nagyon megijednek a turisták, hogyha ilyet hallanak. Tehát hallottam már sátrazóktól, akik iszonyatosan megijedtek, hogy mi történt, úristen, és hát verekedtek a koalák a nőstényért igazából. Úgyhogy azért óvatosnak kell lenni, hát nem bántanak sem a koalák alapvetően, de azért is érdemes megsimogatni őket, mert vannak ilyen hegyes karmaik, hát akkor se biztos, hogy odavernek, de nem is tudunk vadon élő koalát megsimogatni, de úgy egyébként mondom, létezik olyan hely, ahol ölbe is ültethetjük. A Sydney állatkertben is van koala, de ott nem ültethetjük az ölbe, viszont lefotózhatjuk, meg megnézhetjük. Kenguruk. Láttam kengurút egyszer megrúgni egy másik kengurút a lábával. Valami nagyon érdekes. És a farkára támaszkodik, és mind a két hátsó lábával egyszerre rúg. Tehát nem úgy rúg, hogy most akkor jobb lábával rúg, egyet bal lábával rúg, hanem van egy faroktámasz, és egyszerre mind a két lábát felemeli. Hát most olyan erős izmos a hátsó lába, hogy így elszállt a másik kenguru. Hát elképesztően érdekes egyébként, úgyhogy tényleg, amikor látunk ilyen mesefilmekben, hogy a kenguruk boxolnak, hát valójában nem úgy boxolnak a kenguruk, hogy így a kezükkel, hanem úgy verekednek, hogy a farkukra támaszkodnak, és a páros lábbal belerúgnak a másikba. Hát hogyha az persze hagyja. Úgyhogy nagyon érdekes. Rengeteg fesztivált kitaláltak az ausztrálok. Van például Teve Fesztivál, és ilyenkor a tevék a zsokéval együtt versenyt mennek, de hát nem annyira profik ezek a tevék, mint az arab tevék. Tehát én láttam Arabországban teve versenyt, meg teve futtató versenyt, tehát itt az arabok ebben vérprofik és imádják ezeket, hát sokan még a focinál is jobban szeretik. Hát itt az ausztrál teve verseny, amit Alice Springsben rendeznek meg, ahol voltam a Uluru mellett az Ayers Rocknál. Ugye Alice Springs az Ayers Rock vagy Uluru az ugyanaz, ez a nagy vörös szikla, egy monolitet jelent, és mellette van egy település, ahol a szálláshelyek vannak, ez az Alice Springs. És itt van teve verseny, de hát ez igazából egy ilyen fiesta, mert persze valaki megnyeri, de hát vannak olyan tevék, hogy leülnek a rajtnál és nem megy sehová, tehát ez nem olyan valós verseny, inkább egy ilyen családias fiesztát érdemes elképzelni. Van Dinnye Fesztivál is, Queenslandben, Chinchilla városában, és az is érdekes, hogy a Dinnye Fesztiválon van egy olyan verseny, hogy két görög dinnyét kibeleznek, és akkor a jelentkezők azok felhúzzák a lábukra, akkor rákötnek egy kötelet, és egy csörlővel végighúzzák őket egy dinnyepürével borított csúszós pályán. Úgyhogy unatkoznak az ausztrálok, ebből is látszik. De olyan verseny is volt itt a Queenslandi helyen, ugye a Melon Fesztiválon, Dinnye Fesztiválon, hogy azt nézték, hogy van-e olyan valaki, aki a fejével görög dinnyét szét tud ütni. Azt hittem, hogy ez már kicsit sok, nem lesz ilyen jelentkező, de az a durva, hogy volt. És bőven volt, és hát nem tudom, ez is nekem egy kicsit sok volt már, de érdekes. Vannak különleges szállások egyébként ott Alice Springsben, az Uluru lábánál. Én egy nem különlegesben laktam, viszont volt egy mini kis úszómedencéje, ami azért ilyen 45 fokban jó, hogy van. Meg hát, ha már megnéztük az Ulurut, akkor ugye muszáj autót bérelni, vagy valamit bérelni, vagy Harley Davidson motort bérelni, amit akarunk és tudunk vezetni, ahhoz, hogy tényleg megnézzük Ausztrália belső részét. Egyébként a Nagyvörös sziklát meg lehet nézni úgy is, hogy helikopterrel, úgy is, hogy kimegyünk kis 9-fős busszal szervezett formába, úgy is, hogy kimegyünk motorral, Harley Davidsonnal. A legkülönbözőbb formákat kitalálták arra, hogy szórakoztassák a turistákat, mert fontos a turisztikai bevétel Ausztráliánál. Luxus kempingek is vannak Ausztráliában, olyan kempingek, hogy hát már nem a sátor alján alszunk mondjuk egy takarón vagy valami, hanem van a sátorban rendes ágy. Tehát nem olyan ágy, hogy így lábakon nála, hanem a földön fekszünk tulajdonképpen, de matrac van, hát ez a lényeg, úgyhogy egy kényelmes kemping. De olyan kemping is van, amiben nem hogy ágy van, hanem ágy van, légkondi, wifi és monitor. Hát az már tényleg az már a glamping, úgyhogy ilyen szállást is el lehet érni. Hát mindenki a pénztárcájának, a kedvének megfelelőt ki tudja választani akkor, hogyha Ausztráliába utazik. Belső járatokról. Hát itt láttam életem először olyat, hogy úgy adtam fel a csomagot, hogy nem is találkoztam a személyzettel. Feltettem a csomagot, lemérték, és megnyomtam egy gombot, kinyomott egy kis szettit a vonalkoddal, rátettem a bőröndre, utána a bőröndöt ráraktam a futószalagra, és elvitte. Egy élő emberrel nem találkoztam a repülőtéren, Alice Springsben. És hát valahogy mégiscsak átkerült a bőröndöm A-ból B-be, Sydneyből Alice Springsben, meg visszafelé, és tényleg automatizáltak, amit lehet, és nagyon sok helyen ezt úgy csinálják, hogy kevés az ember. Érdekes az is, hogy hát mikor utazunk Ausztráliába, hát Sydney, Melbourne környékén decemberben, februárban voltam, és olyankor jó nyári idő van, szabadtéri fesztiválok, aztán augusztus az meg olyan, hogy ilyen esős, mert ugye tél van elvileg augusztusban. Amikor Közép-Ausztráliáról beszélünk, hát szintén voltam december környékén, iszonyatos meleg, 45 fok alsó hangon, de lehet, hogy még több is volt. Az ausztrál tél idején van a sivatagban kellemes 25 fok, tehát hogyha valaki májustól szeptemberig megy az Ausztrália középpontjába, akkor ott sokkal kellemesebb az időszak. A nagy korallzátony meg mondjuk júniustól októberig, körülbelül akkor tiszta a víz a buvárkodáshoz, mert hogy november-április időszaka, az gyakorlatilag olyan, hogy monszun is van, meg trópusi viharok is vannak, és hát ilyenkor vannak a medúzák. Hát ez azt jelenti, hogy ha mindent akarunk nézni, és mindent a megfelelő időben meg akarunk nézni Ausztráliába, akkor lehet, hogy háromszor kell elmenni, mert három különböző időpontban érdemes elmenni, mondjuk Sydney Melbourne-be, vagy a középpontba, vagy a nagy korallzátonyhoz, hogy medúzák se legyenek, de fesztivál is legyen, de meleg se legyen. Hát össze kell alaposan szervezni, vagy meg kell alaposan szervezni egy ausztrál túrát. Ott egyébként bőven vannak szálláshelyek, hát nyilván nem a sivatagban, ahol egyébként 828 km múlva találjuk a következő pubot, ez ugye híres legendás kiírás Ausztráliában az egyik helyen, de az biztos, hogy azért vannak, és egyedül nem nagyon érdemes ilyen nagy közép-ausztráliai road movies túrát megcsinálni, mert kell, még nem azért, mert valaki fogja a kamerát is, amikor beszélek, hanem azért, mert ha bármi baj van, akkor kell, akire támaszkodunk, mert azért vannak olyan utak, hogy nem nagyon találkozunk szembe senkivel se. És hihetetlenül nagyok, átszelik a sivatagi részt, és ha valami gond van, akkor ott várni kell az autóba, víz mindig legyen nálunk bőséggel, élelem legyen nálunk bőséggel, meg legyen jó kedvünk és nyitottak legyünk, hogy örüljünk annak, hogy Ausztrália mennyire egzotikus. Nagyon sok ismerősöm mondta, hogy hát Ausztráliába vágyik, mert annyira érdekes, annyira egzotikus, annyira vonzó számára. Hogyha valaki azért akar elmenni Ausztráliába, mert szeretne egy kicsit mást kapni, mint amit nyújtanak mondjuk a középnémet városok, a macskaköves utcácskákkal, a templommal, meg a pestis járványt követő tűzvész után emelt szobrocskákkal, vagy szobrokkal a főtéren, hát akkor azt gondolom, hogy Ausztrália tényleg sok mindenben meglepő lesz. Ha csak a gyönyörű homokos tengerpartokra vágyunk, hát lehet, hogy Bora Bora vagy a Maldív-szigetek jobb választás. Ha nyüzsgő életre vágyunk, akkor van azért, de mondjuk Sydney nem hasonlítható össze New Yorkkal, abból a szempontból, hogy hol van nagyobb élet. Hát New York never sleeps, sose alszik, azt tudjuk jól. Sydneyben azért volt olyan, hogy úgy éreztem, hogy kevesen vagyunk, nem csak a szolgáltatások okán, hanem úgy általában nem volt ez a tömegérzetem. De Ausztrália mégis érdekes, mert a természet csodákat rejt, és nagyon sok olyan meglepő dolgot tapasztalunk, ami valóban meghökkenti az utazót. Hozzáteszem, itt élni azért Hát először is nehéz vízumot kapni. Van egy kedves ismerősöm, ide akart költözni a családjával, nem tudta megoldani. Egy másik ismerősöm szeretett volna bejönni turistaként, nem kapott vízumot. Nekem sehol az ég alatt a világon nem volt problémám a vízummal, de tényleg 178 országba jártam a világba. Olyan országokba is kaptam azonnal a vízumot, ahol még a háborús helyzet volt. Az amerikai vízumot 10 évre megkaptam gond nélkül kétszer. Hozzáteszem, soha nem szegtem semmilyen szabályt meg. Tehát valószínűleg az amerikaiak tudják, hogy tényleg jól járnak velem, mert költöm a pénzemet és szabálytisztelő gyerek vagyok. De az ausztrálok azért mi decemberben kértem, és mondták, hogy hát már arra az időszakra, arra az évre, amennyi vízumot kik adhatnak, hát azt már kiadták, és akkor nem fér bele már több vízum, mert nagyon furcsa volt ez számomra. Mindegy, aztán végül is mégiscsak eljutottam egy meghívás kapcsán Ausztráliába, és be is jártam autóval. Hát ami furcsa persze, hogy ott az autók jobbkormányosak, viszont nyílegyenes utak vannak, és átszelik a középső részeket, meg a sivatagi részeket is. Tehát utaztam úgy, hogy valóban volt egy olyan támla, amit matricaként is meg lehet kapni, mert nagyon vicces, hogy a következő kocsma, a next pub, az 828 kilométer. És kérdezik persze sokan, hogy akkor hogyan tankolsz az autóval. Amikor ott jártam, akkor volt egy olyan benzinkút, hát most már amikor az emberek kártyával fizetnek, mobiltelefonnal fizetnek, hát most már ezzel nincsen gond, de hát akkor még nem volt olyan általános például ennek a használata, ezért becsületkasszával is lehetett fizetni, tehát valamennyi üzemanyagot akkor is lehetett vételezni, ha valaki csak egy kirakott helyre bedobott pár ausztrál dollárt, mert hogy nem maradhatott a sivatagba, és nagyon bonyolult lett volna oda személyzetet telepíteni. Hát sokat változott azóta a világ, Ausztrália is sokat változott, de hát vannak olyan dolgok, amelyek még nem változtak meg. Ilyen például az egzotikus természet, hiszen még mindig nagyon sok kenguru van. Kérdezte a gyerekeim közül a legidősebb, ugye van Fülöp, Milla és Jászmin. Milla a legkisebb, 4 éves, 5 éves Jászmin, Fülöp pedig 7 éves, és kérdezte, hogy hát mekkorák a kenguruk, és mondta neki, hogy Ausztráliában én láttam akkora kengurut, ami egy megtermett nyúlhoz hasonlított, meg akkora kengurut is, aminek a füle az magasabban volt, mint az én fejem. Ugye a vörös óriás kenguru tényleg hatalmasra nő, és a kis kengurukból pedig olyan sokat lehet látni, hogy sokszor sok helyen ott van a kenguru veszély tábla. Amikor autózunk így Ausztráliába, akkor kinézünk az autóból, és látjuk, hogy igen, kenguru veszély, és óvatosnak is kell lenni, mert hogyha mondjuk a kenguruk közül egy nagyobb bacska, ami ilyen ősznagyságú, kiugrik, akkor bizony az autó eleje azt érezni fogja, és jó esetben mi nem fogjuk érezni, ha óvatosan vezetünk, mert általában egyébként itt is viszonylag lassú a közlekedés tempója, tehát főleg a német vagy a közép-kelet-európai tempóhoz, vagy a romániai tempóhoz képest sokkal lassabban mennek az autók, még akkor is, ha egyébként szélesek az utak, és nyílegyenesen mennek egy olyan helyen, ahol egyébként túl sok inger nem várja az utazókat, mert ilyen sivatagos rész, de nem egy Szahara sivatagot képzelnek el, hanem bokrok vannak, kaktuszok vannak, mindenféle ilyen kis apró növények vannak, ott persze kígyók vannak, rengeteg kígyó van, rengeteg pók van, úgyhogy Ausztrália belseje az nagyon egzotikus. Egyébként nem Sydneyből mentem Ayers Rockhoz, tehát a nagy vörös sziklához, hanem először repülővel mentem oda, és ott van egy üdülőt repülés, amit azért csináltak, hogy akik a nagy vörös sziklát meg akarják nézni, azok medencés, úszómedencés helyeken tudjanak pihengetni, és aztán utána onnan mehessenek tovább a különböző túrákra. És hát ott lehetett autót bérelni, és ott aztán tényleg bárhova elmehettünk, és olyan is volt, hogy egy másik ausztrál városba béreltem autót, és iszonyatos távolságot tényleg megtettem. Mert egyébként könnyű autózni, hogyha ezen túltesszük magunkat. Automata autók vannak főleg, bár hozzáteszem, szerintem egyébként előbb-utóbb, hogyha valaki jobbkormányos autót vezet, akkor bal kézzel megtanulja a sebességváltást, mert sokszor könnyebb. Hát végülis a legtöbb embernek a jobb keze, hát most nagyon fura, hogy miért nem a jobb kezünkkel fogjuk a kormányt most. Úgyhogy egyáltalán nem annyira ördöngös dolog ezt megtanulni. Kérdezték tőlem, hogy hát Ausztráliában mi az, ami meglepett? Meglepett például az, hogy az Operaház Sydneyben, az meglepett. Én azt hittem, hogy ez egy csodálatos csili-vili épület, hogy ez maga a csúcs. Hát nem. Hogyha valaki volt a Magyar Operaházban, ha valaki elment a Milánói Operaházban, na az a csúcs, az az építészet csodája, hogyha bemegyünk, akkor elámulunk. Ez meg kívülről jól néz ki, mert hogy narancsformájú, azt mondták, hogy ilyen narancsgerezdek tulajdonképpen, amiket ábrázol a Sydney Opera, és oda mentem és megkocogtattam a Sydney Operát, és ilyen vaslemezes hangja volt, bementem, Hát ilyen műanyag székek voltak, piros műanyag székek, de tényleg egy művelési központban az Alföldön láttam olyanokat. Lehet, hogy a magyar az egy kicsit jobb volt. Tehát a belső berendezése jó, az akusztika meg minden, de hát az semmi kategória, úgyhogy ennek egy csalódás volt. Én azt hittem, hogy valami csoda lesz, amikor bemegyek. Hát nem volt csoda, amikor bementem a Sydney Operaházba. Aztán megnéztem, Ibsentől a Vadkacsákat néztem meg utána még egy koncertre is elmentem, tehát több mindent megnéztem, de összességében nekem csalódás volt az Operaház, ahhoz képest, hogy mennyire híres. Sydneyben meglepődtem azon, hogy mennyire része a mindennapoknak az öböl, és hát a turisták részére három öböltúrát is kínálnak, és az öböl különböző részeit hajókkal kell bejárni. És volt olyan időszak, amikor éppen egy könyvemet írtam, és volt rengeteg szabadidőm, és napokon keresztül többször is elmentem a hajótúrákra, mert hogy egyébként meg nem volt az, amit New Yorkban lehet érezni, hogy mindig van programod. Tehát Sydneyben azért nem azt mondom, hogy unatkoztam, mert unatkozni nem szoktam, mert az fejbe dől el, hogy unatkozol vagy nem, de azért nem volt az, hogy egymást érik a programok, és jaj, akkor ha itt vagy most, nem tudom, 14 napig, akkor minden napodat csutkára betáblázzuk. Furcsa volt számomra az, hogy nem voltak annyira sokan. Az is fura volt, hogy mindenhol, mint hogyha kevés lenne mindenhol a kiszolgáló. Tehát hiába mondják azt, hogy hát úristen, ne jöjjön ennyi bevándorló, vagy ne jöjjön ennyi ember. Hát a másik oldalon meg nincs elég felszolgáló például az üzletekben ahhoz, hogy időben megkapjam a sztékemet. Hát hogy ausztrál konyha, hát nehéz erről beszélni. Igazából a sztékek világa ez, de mindenféle konyha van. Budapest étteremben is voltam Sydneyben, és akkor ott ettem rántott húst, hát nem az volt életem legjobb rántott húsa, de legalább beszélgettem a tulajjal, és mondta, hogy hát már azért nem azt mondta, hogy megbánta, de kétszer is meggondolná, hogy kijön Ausztráliába mondjuk ahhoz képest, hogy Budapesten is élhetne. Tehát nem volt az a csodálatos dolog Ausztrália, gyertek ki valamennyien, mert itt ez maga a csúcs életérzés. És ez is engem meglepett egyébként. Ami például, ugye Brisbane-ben sok magyar van, Melbourne-ben vannak magyarok, tehát ott nagyon komoly diaszpóra van, vannak jó programok is, azt gondolom, hogy ott tényleg így jobban épül a közösség. És ami még meglepett szintén, hogy az étkezésnél van például kenguru burger, tehát hamburgert csinálnak kenguruból. És nem mindenhol, de sok helyen lehetett kapni, és nem csak kenguru burger volt, hanem emu burger is. Tehát az emuból is csinálnak hamburgert. Tehát ez majdnem olyan meglepő volt, mint hogy a tokiói piacon ott meg bálna burger volt, ott meg bálnából csináltak hamburgert. Hát itt meg kenguruból csinálnak hamburgert. Ez például meglepett. Nem lepett meg, de nagyon érdekes volt, hogy a kacsacsőrű emlős például ez milyen állat. Mert én azt hittem, hogy a kacsacsőrű emlős az akkora, mint egy kacsa. Még mielőtt láttam élőben kacsacsőrű emlőst Ausztráliában. Hát a kacsacsőrű emlős egy picike állat, tehát ilyen vakont-szerű állat, és van egy kacsacsőre, és mindig mozgásban van. Tehát olyan a kacsacsőrű emlős, hogy felmegy a felszínre, a víz felszínére, és utána visszamegy alulra, és elkezd iszonyatosan gyorsan a kacsacsőrével kotorni az aljzatot, rákok után kutat, megeszi a rákot, azt megint felmegy, lemegy. A kacsacsőrű emlős az a legtöbbször mozgásban van. Úgyhogy ez is érdekes volt, hogy ez a fura állat, ez miket tud. De hát fura állatot rengeteget láttam. Hát nagyon sok kígyó van például, meg pókok, nagyon sok pók van. De olyan sok kígyó van, hogy amikor ott voltam a Nagyvörös Sziklánál, az Airsoftnál, Uluru-nak hívják, és akkor általában ezt használják az aboriginálok, akkor volt egy ott a sivatag környékén, hát mondom, ez is a sivatag, tehát olyan sivatag, hogy vannak azért növények, de nem olyan sűrűek a növények, tehát ez a tényleg ne a Szaharát képzeljék el, ahol semmi nincsen, hanem vannak bokrok, vannak növények, vannak állatok, még vadtevék is vannak egyébként. És volt olyan kaiba, hogy kigyóméreg elleni szérum volt benne, nem volt egyébként személyzet, és akkor ott volt a kigyónak a fényképe, hogy attól függően, hogy mi mart meg, ott van az ellenszérum, és fura volt. Na, gondoltam, hogy jó, hogy nagy vastag cipőt vettem fel. Tehát tényleg azért fel kell készülni egy ausztrál utazásra. Meglepett az, hogy megint megtanultam azt, hogy minden jelet komolyan kell venni az ilyen utazáson, mert hogy amikor először elmentem Ausztrália közepén ez a Nagyvörös Sziklához, akkor feltűnt ugyan, de nem tulajdonítottam neki különösebb jelentőséget, hogy mindenhol lehet olyan moszkitóhálót kapni, amit a fejedre teszel, és akkor védi az arcodat, mint amikor Dr. Livingstone ment egykor Afrikába. És nem mondom, jó van, hát gondoltam, hogy biztos, hogy valakik csinálnak ilyen extrém túrákat, vagy valakinek tetszik, mert hogy ez jó pofa, mert hát nem tudom, Bedouin kendőt se vettem feltétlenül minden sarkon, amikor Egyiptomba jártam, tehát most nem biztos, hogy ilyet vennék. Hát ez nagy hiba volt, mert hogy mikrobusszal mentem először a Nagyvörös sziklához, és többen mentünk, mert gondoltam, hogy először körülnézek, aztán utána még csinálok több túrát, mert hosszabb időt is voltam itt Airstrokban, és kiszálltam a mikrobuszból, mondták, hogy akkor nyugodtan körbe kellett kerülni a Nagyvörös sziklát, lehet körülnézni, és akkor majd, nem tudom, x idő múlva legyen mondjuk egy óra, akkor visszajönnek értünk. Hát én egy órát kuksoltam úgy egy bokorba, hogy az arcomat a kezembe temettem. De nem tudtam megmozdulni, mert abban a pillanatban, hogy elkezdtem sétálni, jöttek a különböző rovarok, meg a bögyök, és szemgödrömből akartak inni szinte. Tehát az arcomra másztak, kibírhatatlan volt. És aztán visszamentem, és első dolgom az volt, hogy beszereztem ezt az arcra rakható ilyen kis moszkitóvédőt, és akkor utána már jöhetett mindenféle állat, és mászkálgathatott az arcomon, mert nem idegesített, nem zavart. Nem az arcomon mászkált, hanem az arcom előtt lévő ilyen kis kendőm. Úgyhogy akkor már nyugodtan meg lehetett nézni a nagy vörös sziklát. Akkoriban még fel is lehetett menni a vörös sziklára. Ma már tiltják, mert hát ugye az aboriginálok szent helye, és ma már nem lehet csak úgy felmenni, de akkor még fel lehetett menni. És lehetett olyat csinálni, erre viszont beneveztem, hogy helikoptertúra. Az is fura volt, hogy egyébként nem volt annyira drága. Tehát ahhoz képest, hogy nálunk mennyire egzotikus volt még akkoriban a helikopterezés Ausztráliában, ott egyébként elérhető volt nem csak a turistáknak, hanem ha valaki el akart menni A-ból B-be is, sokszor a helikopter. És a helikopterezés során először az volt a feladat, hogy nézzünk jobbra, és akkor láttuk a nagyvörös sziklát, aztán nézzünk balra, ott meg a katatutya egy másik szikla volt, mert nem csak itt ez a nagy, hatalmas nagyvörös szikla volt, hanem volt még egy olyan szikla is, ami kevésbé óriási, mint ez a monolit, ugye ez egy tömbből lévő szikla, a nagyvörös szikla, az a monolit, de attól még a turistáknak megmutatják. És ha már a meglepő dolgoknál tartunk, meglepett, hogy vannak tevék Ausztráliában, vadtevék ráadásul, és kiderült, hogy behozták őket, aztán elszaporodtak. Mint ahogy lovak se voltak Észak-Amerikában, aztán mégis azt olvassuk az indiános könyvekben, hogy hát ott vannak a mustangok, hát azért vannak ott a mustangok, mert a spanyolok behozták a lovakat, elszaporodtak, iszonyatosan jól érezték magukat, nem nagyon volt természetes ellenségük, vagy hát volt azért, mert farkas, meg minden van azért, de grizzly medve, de azért annyi nem volt, úgyhogy óriási mustang csordák alakultak ki. Hát itt meg vadteve csordák alakultak ki, és a helikopterről is meg lehetett nézni a vadtevéket. Ez is érdekes volt, és ez is meglepő, meg ez is tetszett itt Ausztráliában. Szintén meglepő volt pár eszköz. Ilyen például a didgeridoo, úgy írják, hogy didgeridoo, két óval, és akkor lehetett látni aboriginálokat, akik helyi öltözetben, nyilván némi kis borravaló reményében a turistáknak meg is mutatták, hogy hogyan lehet ezt a hangszert megszólaltatni, és hoztam is haza egyébként ilyen didgeridoo-t. Nem könnyű megszólaltatni, tehát azért kell hozzá tüdő, meg gyakorlat. Úgyhogy tényleg tetszett itt a közép-ausztrál vidék, bár olyan szempontból tetszett, hogy hát tetszik az, hogy a mindenféle rovarok, bogarak, egyebek az arcodra másznak, hát az nem tetszett nyilván, de olyan értelemben nem volt egy közhelyes kirándulópont, az biztos. És utána bementem szépen egy kenguru burgert enni, hát sajnáltam a kengurut őszintén szólva, de hát gondoltam, hogy jó, hát most igazából otthon is sajnálhatom a bocit, és mégis megeszem a borjú barizert, tehát ilyen értelemben túltettem ezzel magam, és belegondoltam, hogy hát itt Közép-Ausztráliában azért hosszabb időt eltölteni, vagy itt élni, hát nehéz lenne megszoknom, az biztos itt az ausztrál dolgokat, meg általában az ausztrál környéket, meg az állatvilágot, növényvilágot, klímát, hát irgalmatlanul meleg voltam, úgy nyilván itt, amikor nálunk tél van, akkor itt nyár van, és nyáron voltam viszonylag hosszabb időt, hát nagyon-nagyon meleg volt, hát tényleg elképesztő meleg volt. Ami még érdekes az, hogy van egy dingó kerítés. Mindenki hallott a kínai nagyfalról, de Kelet-Ausztráliában van egy olyan hatalmas 5614 kilométeres kerítés, amit még a 19. század végén kezdtek építeni, azért, hogy a délkeleti részek értékes birkanyájait megvédjék a ragadozóktól. És a mai napig van külön járőrcsapat, és szakaszról szakaszra ellenőrzi, hogy a dingókerítéssel mi a helyzet. És a dingók mellett a tevék is ott vannak, és ott vannak az óriási vörös kenguruk, a vörös óriás kenguruk. Képesek átugrani is, ha megrongálódik, és akkor nyilván olyan helyre is mennek, pusztítják a birkanyájak területén a növényeket, úgyhogy nagyon érdekes. Dél-Ausztráliában az is furcsa, hogy van egy olyan terület, ahol föld alatt is kialakítottak boltokat, kocsmákat, meg lakásokat. És az is olyan, hogy gyakorlatilag simán le lehet forgatni egy ilyen fantasztikus filmet ott anélkül, hogy hozzátennénk bármit is. Visszatérve a kengurukra egy kicsit, Ausztráliában több mint 60 különböző kengurufaj él, és most már több kenguru meg emu él itt, mint ahány ember. Amikor én ott jártam, akkor még kevesebben éltek, most azért többen vannak Ausztráliában, durván olyan 26 millióan lehetnek, tehát még mindig ahhoz képest, hogy egy kontinensen lakik 26 millió ember, az nem sok, ha belegondolunk. Hát nézzük csak meg a hasonló nagyságú területeket Ázsiában, hogy ott mennyi ember él. Tehát itt azért ez nem sok. Viszont még több van a kenguruból, meg emuból, mint 50 millió. Érdekes egyébként, ha már itt az állatokról beszélek, hogy az 1700-as évek végén, amikor az első brit telepesek egy kitömött kacsacsőrű emlőst küldtek haza a londoni Természettudományi Múzeumnak, akkor a brit tudósok azt hitték, hogy durva hamisításról van szó, és viccről, és valaki ezt az egészet megbuherálta. És a hód test meg a kacsacsőr között nagyon hosszú ideig keresték, hogy hol varták össze ezt a preparátumot. Meggyőződésük volt, hogy egy kínai tengerész egy hódot meg egy kacsát összevart, és így lett a kacsacsőrű emlős. És csak jóval később derült ki, hogy nem, hanem tényleg van ilyen állat. De nem csak, hogy van, hanem tojást rak, tejet választ ki, és a hímek sarkán meg még mérgező sarkantyú is van. Érdekes egyébként, hogy tejet, azt, hogy nincsenek bimbói, a bőrén át kiizzadja. Nagyon érdekes állat. Tehát valami nagyon fura hibrid állat ez a kacsacsőrű emlős. Ami szintén meglepő és érdekes volt még számomra az, hogy itt van a nagy korallzátony, ez a világ legnagyobb élő struktúrája, és hát büszkén mondogatják, hogy az űrből is látható, hát a nagy falnál, a kínai nagy falnál is mondták, hogy hát ez az egyetlen dolog, ami az űrből is látható, aztán elmondták nekem a nagy korallzátonyról is Ausztráliában, hogy ez is látható, aztán utána olvastam egy tudományos fejtegetést, hogy ez egyik se látható, hát ezt én most így elengedném. Az a lényeg, hogy van egy zátony sor, nem egy összefüggő zátony tulajdonképpen, hanem egy ilyen óriási ökoszisztéma. Nagyjából 340 ezer, vagy talán még egy kicsivel több négyzetkilométer, hát ezt is nehéz pontosan meghatározni, mert még a zátonyok is néha változnak. Minden esetre majdnem négyszer akkora a nagy korallzátony területe, mint egész Magyarország. És az is érdekes, hogy általában novemberben a zátony mentén a korallok egyszerre kiengedik magukból az ivarsejteket, és ilyen nagyon, nagyon furcsa az egész. És a tudósok a mai napig gondolkodnak azon, hogy vajon hogyan lehetséges, hogy a különböző korallfajok szinte pontosan egyszerre időzítik ezt a dolgot, és hogy hogyan kommunikálnak egymással egyáltalán. Biztos, hogy kommunikálnak, mert másképpen nehéz lenne ezt megcsinálni, úgyhogy ez is érdekes. Ausztrália turizmusa a Covid utáni időszakból felépülve rekordokat döntöget folyamatában, és tényleg a vadvilág, az exotikum vonza a látogatókat, és azt gondolom, hogy mivel hogy bőven van látnivaló, hatalmas területek vannak, itt azért még nem lehet azt érezni, hogy minden másodpercben rajtunk kívül még ott ezrek mocoszkálnak, és rengetegen ott vannak. Mondtam, hogy van kígyó, rengeteget láttam, rengeteg pókot is, veszélyes állatból nagyon sokat láttam, de a legjobban azt utáltam, mondom, amikor a szemem gödrömből akartak inni az ilyen kis bögyök, rovarok, egyebek, de van egy nagyon agresszív és mérges pók is Ausztráliában. Ezt élőben szerencsére nem láttam, de állatkertben láttam. És a töltsérhálós pók marása nagyon veszélyes, azt mondják egyébként, bár hozzáteszem, Ausztráliában azt mondták, hogy hát ember nyilván nem veszélyes, mert nem keresi az ember társaságát, úgyhogy nem kell aggódni. De a vízben is azért vannak veszélyes dolgok. Például egy átlátszó medúza, óriás medúza, úgy is szokták hívni, hogy tengeri darázs, mert hogy akár 3 méteresre is nőhet. És hát ha ez a medúza megcsíp valakit, akkor bizony sok esélye nincsen. Bár hozzáteszem, ez is olyan, hogy nem nagyon hallottam arról, hogy Ausztráliában tömegével a turistákat csipkedni a hatalmas, óriás medúza. Arról viszont annál inkább hallottam, hogy a Bondi Beach-en cápatámadásokban megsérültek. És amikor én ott jártam, a Bondi Beach-en Sydney mellett, Sydneynek a tengerpartja, ez ugye Bondinak írják, akkor is előző nap sajnos életét vesztette egy európai turista cápatámadás miatt. Úgyhogy a Bondi Beach-nél ott nagyon gyakoriak a cápatámadások. Miért van az, hogy mégis mennek az emberek a Bondi Beach-re, és mégis kimegyünk? Hát egyrészt, mert híres, másrészt pedig 2 busz van Sydneyben, egy piros busz, meg egy kék busz. Az egyik piros városnéző busz az körbe visz a városba, a másik meg a város környékét mutatja meg. Ez a Bondi felfedező, és akkor az kivisz egészen odáig a tengerpartig, mert hát ez a nagyvárosnak a tengerpartja, homokos, nagyon szép, nyilván ide kimennek az emberek, akármi van. És nem csak, hogy kimennek, hanem szörföznek is, meg fürdenek, hát leginkább a szörfösöket támadják a cápák, de itt azért óvatosnak kell lenni, mert gyakori a cápa támadás, úgyhogy sokkal gyakoribb ez a cápa támadás, mint más területeken. Bár hozzáteszem, még Dél-Afrikában, Durban környékén sok cápa támadás van, a Salamon-szigeteken rengeteg van, sokat nem is regisztrálnak, és előfordul még Kalifornia partjainál is. Bár hozzáteszem, több ember sérül meg amiatt, hogy a fejére esik egy kókuszdió a kókuszpálmáról, mint ahány cápa támadás van. Tehát sokfajta veszélyes dolog van, amire nem is gondolnánk, de azért azt is tudni kell, hogy a cápa balesetek közül azért nem is mindegyiket jelentik be minden egzotikus ország, nem közöl feltétlenül adatokat. De Ausztráliában azért tényleg vannak veszélyes állatok, hát ezt aláírom, hogy örülök, hogy velem nem történt semmi baj, de vannak ilyenek. Ugyanakkor úgy is utazhatunk Ausztráliába, hogy hát elmegyünk az egyik városból a másikba, és csak állatkertben találkozunk bármilyen állattal, és ott is inkább a koalamaci társaságát keressük, mert ott jártamkor például Brisbane-ben akár ölbe is ültethetünk egy koalát, bár azért azzal is óvatosnak kell lenni, mert engem is harapott már hónajba őzgida, és a koalamacinak is nagy, fekete, éles körmei vannak, vagy hegyes körmei helyesebben. Úgyhogy Ausztrália, az állatok világa, az egzotikus tájak, azért összességében az látogatók többségét elbűvölik, mert az biztos, hogy más, mint amit itt az európai környezetben megszokhattunk. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották. Ausztrál road movie, ausztrál kirándulás volt, remélem, hogy legközelebb is velem tartanak, majd búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Robert Richard. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást!